Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Egy fiatal választás előtt találja magát. Ígéretes egyetemi tanulmányai és szülei elvárásai a tanári hivatás felé terelik. De egyszer csak felerősödik benne egy hang, amelyik a művészi pálya felé hívja, és aminek nem tud ellenállni. Darázs Renáta mesél.
1997. januárjában vagyunk Szegeden. Én ekkor a Szegedi Egyetem, akkor József Attila Tudományegyetem hallgatója voltam, harmadéves, magyar matematika szakon. 97. januárjában értesültünk róla, hogy kijött egy úgynevezett tandíjrendelet, ami azt mondta ki, a másoddiploma megszerzése ezentúl úgynevezett költségtérítésbe vagy tandíjba fog kerülni. 97. januárja előtt, ha valakinek volt ilyen igénye vagy ambíciója, hogy több egyetemi diplomát szeretett volna szerezni, ennek nem voltak anyagi akadályai, minden egyetem nyilvános volt és ingyenes. 97. januárjában ez a változás, ez azért érződött borzasztóan igazságtalannak, mert olyan emberek, nálunk nem sokkal idősebb emberek, vagy politikusok hozták meg, akik még az előző rendszerben boldogan szereztek két diplomákat ingyen. Itt vagyok én, 21 évesen, magyar matematika szakos hallgatóként. Szóltak a barátaim, hogy szerveznek egy tüntetést, ez ellen a tandíjrendelet ellen. Én nem vagyok egy tüntető típus, de úgy gondoltam, hogy ez ellen nekem is fel kell szólalnom. Gyönyörű januári nap, enyhe idő, napsütés, és kimentünk tüntetni. A tüntetésből egy árva szóra nem emlékszem. Igazából fogalmam sincs, hogy mi történt. Nyilvánvalóan voltak beszédek, és szólt valami zene, de én azzal voltam elfoglalva, hogy rá kellett jönnöm, hogy nem halogathatom tovább egy tervemnek a megvalósítását. Úgy terveztem, befejezem az egyetemet, még szeretnék zenét tanulni, mondjuk egy zeneművészeti főiskolán, vagy akár egyetemi szinten. De addig ez B-terv volt, egy ilyen hátsó sodor. Nem volt ez igazából kitalálva, hogy nekem azzal mi a dolgom, viszont 97. januárjában rádöbbentem, hogyha nekem ezzel valóban komoly terveim vannak, akkor nem halogathatom tovább. Nem csinálhatom meg úgy, hogy az egyik egyetem után majd a másik egyetemet vagy főiskolát, mert az én családom ezt soha az életben nem fogja tudni kifizetni. Tehát hazamentem a tüntetésről, és azon gondolkodtam, hogy mi legyen ezzel a tervvel. És azt találtam ki, hogy nincs más megoldás, mindent egy lapra teszünk fel, jelentkezni fogok a Zeneakadémiára, énekszakra, de csak erre az egy helyre. Ha nekem az a dolgom az életben, hogy énekeljek, ha nekem az a dolgom, hogy zenével foglalkozzam professzionálisan, akkor fel fognak venni. Ha nem ez a dolgom, akkor folytatom szépen az egyetemet, ami jól ment, szerettem, voltak is rá tervek, hogy ott maradhatnék az egyetemen kutatóként, tehát ezzel sincsen semmi baj, ez is egy álmom volt, de nekem, a lelkemnek kell az, hogy én megpróbáljam a Zeneakadémiát. Annyira nem voltam biztos a dolgomban, hogy valójában erről a tervről csak a legszűkebb környezetemet értesítettem, nevezetesen a szüleimet, az énektanárnőmet, meg egy-két tanárt, aki segített a felkészülésben, és senkinek nem mondtam el, mondván, hogy ne legyen nagyon lebőgés, hogy nem vesznek föl, és akkor majd mindenki azt fogja mondani, hogy na hát, te megpróbáltad a Zeneakadémiát, aztán mire mentél vele. Ahhoz ezt persze tudni kell, hogy a Zeneakadémiára nem lehet csak úgy a semmiből jelentkezni, és nekem már nagyon-nagyon hosszú múlt állt mögöttem ebben az időben. Nagyon korán kezdtem el zenével foglalkozni, ami idáig vezetett, hogy egyáltalán ilyen ötletem vagy igényem legyen, hogy én énekes lehessek. Ez a történet 6 évesen kezdődött, én akkor Sopronban éltem a szüleimmel, iskolát kellett választani, és a Halász utcai óvoda óvónője azt mondta az anyukámnak, a lakótelepen, ahol lakunk, nyílni fog egy új iskola, zenetagozattal. És ez a kislány annyira szeret énekelni, olyan szép hangja van, próbálják meg a felvételit. Anyukám nagyon fiatal anyuka volt, rettentő lelkiismeretes, szabálykövető, és ha az óvónéni mondott valamit, akkor az úgy volt. A felvételiből semmire sem emlékszem, csak arra, hogy én elénekeltem az Itt a farsang áll a bál kezdetű dalt. Én nagyon jól éreztem magam, tapsolni is kellett valamit. Minden esetre felvettek, és elkezdtem zenei általánosba járni. A zenei általános iskolák egyik szabálya, hogy legkésőbb harmadik osztálytól, tehát 8 évesen hangszert kell választani. És engem megkérdeztek a szüleim 8 évesen, hogy milyen hangszert szeretnél. Én nagyon önálló kisgyerek voltam, én megmondtam a szüleimnek, hogy egyetlen egy hangszer jöhet számításba, és ez a zongora. Nekünk nem volt zongoránk. Esélyünk se volt arra, hogy legyen egy zongoránk. Nem akartam olyan hangszert választani, amit a zeneiskolából lehetett volna kölcsönözni, hanem azt mondtam, hogy én zongorázni szeretnék. Mi egy lakótelepi lakásban laktunk, 61 négyzetméter, van egy nővérem, 3 éves koromba költöztünk oda, és a szüleim egyszerű emberek voltak. A családban nem voltak művészek, senki nem tanult előttem zenét, mindenkinek nagyon szép hangja volt, szépen tudott énekelni, de a zenetanulásnak nem volt semmilyen hagyománya a családban. Minden esetre nagymamámnak annyira tetszett az ötlet, hogy én szeretnék komolyan zenét tanulni, és hogy zongora, hogy az anyai nagyszüleim, és hát a szüleim összefogásával, én akkor már pár hónapja tanultam zongorázni, egyik nap apukám azzal jött haza, hogy kislányom, vettem neked egy zongorát. És akkor fél óra múlva jött két ember, fölcigölték a 4. emeletre a pianinót, egy Alexander Herman pianinót, nagyon büszke voltam rá, hogy nem Petrov, és engem aznap este le se lehetett vakarni a hangszerről. Pedig alig tudtam még valamit játszani, de oda tettem az énektankönyvet is, amit értem, elzongoráztam belőle, és rettentő boldog voltam, és nagyon-nagyon örültem, hogy ez az álom valóra válhatott. Nem is különösebben gondolkodtam a pályaválasztáson, helyesebben nagyon homályos képzeteim voltak, azt biztosan tudtam, hogy szeretnék tovább tanulni. Jó tanuló voltam, és jártam ugye a zeneiskolába. 7.-8. osztályban valóban felmerült, hogy esetleg zenei pályára kellene mennem, csak nagyon formátlan volt még, hogy mit is csinálhatnék. Szerettem zongorázni, de nem voltam ügyes. Úgy gondoltam, hogy én nem lennék jó zongoraművész. Azt el tudtam volna képzelni, hogy zenetudós legyek, vagy hogy karmester, mert az meg mindenbe beleavatkozik. És azt javasolták, hogy biztos, ami biztos, járja a külön szolfézsra. Zenei általános mellett hivatalosan nem kell szolfézsórára járni a zeneiskolában, mert megadja a zenei általános ezeket az alapokat, de nekem javasolták, hogy tanuljak magasabb szinten zongorázni, és ehhez van egy ilyen külön úgynevezett B-s szolfézs. 2 évig jártam ide is, tehát ez is adott egy pluszt a zenei általános mellé, de végül egy rendes gimnáziumba kötöttem ki, méghozzá angol szakon. Anyukám egy közgazdasági szakközépiskolába járt, nővérem, mert ugyanebbe az iskolába iratták, és az volt a terv, hogy én is ide járjak. Megmondtam nekik, kerek perec, hogy én gimnáziumba szeretnék járni, mert én aztán úgyis utána egyetemre megyek. Nagyon mázlista vagyok a szüleimmel, mert hagytak, és hittek bennem, és engedték, hogy azt csináljak, amit gondolok. Kiválasztottam magamnak a gimnáziumot, és én kiválasztottam azt, hogy én angol szakra szeretnék járni, mivel nagyon jó jegyeim voltak végig az általános iskolába, igazából ennek nem volt akadálya, és fel is vettek ebbe a gimnáziumba angol szakra. Továbbra is jártam zongorázni, jártam kórusokba, és nagyon érdekelt volna az éneklés. De ebben az időszakban a soproni zeneiskolában még nem volt énekszak. 16 éves voltam, amikor kiderült, hogy a zeneiskolába jönni fog a következő év szeptemberétől egy énektanárnő, és felvételit hirdettek énekszakra. Nagyon érdekelt az egész, elmentem a felvételire, nagyon szimpatikus volt a tanárnő, és felvettek, és akkor második gimnáziumtól elkezdtem énekelni, tanulni. Megmaradt a zongora, megmaradt a szolfézs, megmaradt a kórus, mindenféle, tehát hogy volt ez a dolog, de ez le volt fedve a gimnáziummal, ami egy nagyon erős, klasszikus képzést adott. Elkezdett jól menni az éneklés, de nem annyira, hogy én komolyan gondoljak az éneklésre, mint pályára. Voltam egy-két versenyen, ott sikereim voltak, de a hangom, ami valóban érdekes és képzésre alkalmas, az olyan 18 éves korom körül jelent meg. Nekem januárban van a születésnapom, és pár héttel a születésnapom előtt beteg voltam, és pár hétig nem tudtam énekelni, és mikor visszamentem énekelni, akkor egészen más hangom volt, mint előtte. Valahogy ott történt valami, nem tudom most sem megmagyarázni már, úgyhogy tudásom van ezekről a dolgokról. Akkor jelent meg az igazi felnőtt hangom, ami valóban különleges volt, vagy mondanám azt, hogy nem átlagos volt, valóban esetleg felmerült annak a lehetősége, hogy ezt a hangot, ezt érdemes lenne képezni. Mivel ez csak 18 éves koromban történt meg, ez a változás, az érettségi évében én nem éreztem magam alkalmasnak, meg késznek arra, hogy zenei pályán tanuljak tovább. Eszembe se jutott a Zeneakadémia. Nagyon féltem Budapesttől. Ezért Szegedre jelentkeztem, egyetemre, magyar matematika szakpára, őrültség, de kisebb fajta őrültségnek tűnt, mint a zeneakadémia. Belevetettem magam az egyetemi életbe, nagyon-nagyon sok órám volt, 38 órám volt egy héten, és az első néhány hónap az akklimatizációról szólt, hogy hozzászokjam ahhoz, hogy egyetemista vagyok. Nagyon nehéz volt egyedül ellátnom saját magamat. Az első néhány hónapban ott nem tanultam zenét, és novemberben már elkezdett nagyon hiányozni. És kitaláltam, hogy én megkeresem a szegedi zeneiskolát, Király König Péter zeneiskola, be fogom mutatni a zeneiskolai bizonyítványaimat, hogy én már nagyon sokat tanultam zenét, és szeretném folytatni az ének tanulmányaimat. El is mentem novemberbe a zeneiskolába. Most azért azt tudni kell, hogy novemberben nincs felvételi, nincs beiratkozás, és ott egy nagyon jó énektanszék működik, 4 tanár volt akkor énektanár. Én a tanszakvezetővel, Szélpálné Marika nénivel beszéltem, és mondtam neki, hogy mi a helyzet, bemutattam a bizonyítványomat. Marika néni közölte, hogy ez mind nagyon szép és jó, de hát igazából nincsen hely. Mit csináljunk? Mivel elvileg kötelező egy zeneiskolának átvenni egy másik zeneiskolából érkező növendéket, ezért Marika néni azt javasolta, ha találunk olyan időpontot a kettőnk órarendjében, amiben belefér az én tanításom, akkor ő nagyon szívesen vállalja kvázi túlórában. Hát valami nagyon ortopéd időpontot ki is találtunk, kedd reggel 8 óra, rettenetes, nem lehet reggel 8-kor énekelni, és a kedvemért ezt ő vállalta. Becsületére legyen mondva, hogy addig nem hallotta a hangomat. Úgy vállalt el, hogy fogalma se volt, hogy kit vesz föl. Az más kérdés, hogy aztán akkor az első órákon, mikor elkezdett velem dolgozni, és hallotta, hogyan énekelek, milyen a hangom, akkor aztán már megőrült neki, hogy ezt ő elvállalta, de akkor is elvállalt volna, ha egy tehetségtelen alak vagyok. Elkezdtünk együtt dolgozni, mindez az egyetem mellett, ott elkezdtem zenészekkel megismerkedni, egy kórusban énekelni. Nagyon sokan bíztattak, ezért is jött az a gondolat, hogy majd egyszer az egyetem után, ha nekem valóban van erre kedvem, akár tanulhatok én zenét felsőfokon, akár lehetek énekes is. És akkor ebbe jött bele ez a bizonyos tandíjrendelet. 97. januárjában, akkor voltam 3. éves, és rájöttem, hogy ezt a tervet én nem halogathatom tovább. Hazamentem a tüntetésről, eldöntöttem, hogy igen, beadom a papírokat a zeneakadémiára. Nyilván az énektanáromat muszáj róla értesíteni. Elmentem a zeneiskolába, azt mondtam, Marika néni, tessék elképzelni, jelentkezni fogok a zeneakadémiára. Szegény Marika néni először elájult, utána azt mondta, hogy hát mit tehetnék veled, és elképesztő munkát végzett ebben a fél évben, hogy engem felkészítsen a felvételire. A kocka el volt vetve. Az első lépcsőfok a felvételi rendszerben egy előmeghallgatás volt 97. márciusában. Olyan szerencsém volt, hogy az akkori kedvesem révén ismertem egy korrepetitor lányt, aki Szegeden is dolgozott, és a Zeneakadémián is tanított, Budai Mártának hívják őt, és a Márti segített nekem, elvállalta a zongora kíséretemet, meg azt, hogy foglalkozik velem egy picit a felvételi előtt. Összeraktunk egy dalt, egy Verdi dalt, amit nagyon, nagyon szerettem, és én úgy gondolom, hogy jól is tudtam, és én ezzel készültem erre az előfelvételire. Hogy mennyire nem volt se pénzem, se közöm ezekhez a dolgokhoz, az jelzi, hogy úgy jöttem föl az előfelvételire, hogy Márti segített nekem abban, hogy megengedte, hogy nála aludjam az előző éjszaka. Nagyon édes volt, vacsorát is készített nekem, reggel együtt keltünk, felmentünk be a Zeneakadémiára. Ez az előbb meghallgatás, ez egy több órás procedúra volt, nem emlékszem a pontos számra, de ilyen 80 körüli jelentkező volt abban az évben, és bárki eljöhetett ebből a 80-ból, elég sokan el is jöttek, és mindenki egyet énekelhetett, nem volt meghatározott sorrend, hanem bárki, aki készen állt, az bemehetett a színpadra, a kis terembe volt ez a meghallgatás. Én a beéneklés után egy kicsit úgy bolyongtam a Zeneakadémián, én akkor voltam életemben először a Zeneakadémián. Ez egy rettenetesen megfélemlítő intézmény egy ilyen helyzetben. Annyira gyönyörű, annyira szép, minden tanteremből zene szűrődik ki. Azt érzi az ember, hogy Istenem, akik ide járnak, azok mind a világ legtehetségesebb emberei. Minden olyan jól szól, a folyosón minden jól szól, ezt később aztán megtanultam, hogy bent nem mindig úgy van. Nekem kellett néhány óra, míg rászántam magam arra, hogy én oda megyek, és azt mondjam, hogy a következőnek én szeretnék énekelni, és kimentem a kis terem színpadára, és elkezdődött a darab. Ez egy olyan dal, aminek nagyon hosszú zongora bevezetője van, az alatt egy kicsit úgy lecsillapodott a szívdobogásom, és elkezdtem énekelni az első hangot, és megéreztem, hogy teljesen a hangom birtokában vagyok, hogy ez most jól fog menni. és nagyon-nagyon jól ment, nagyon jól sikerült. Éreztem azt a csendet, azt a figyelmet, ez egy nyilvános meghallgatás volt. Az, hogy Márti a Zene Akadémián tanított, aki ugye kísért engem ezen az előmeghallgatáson, azért is volt jó, mert hát egy picit azért a híreket tudta nekem csöpögtetni. És én visszahallottam erről az előmeghallgatásról, hogy a Gulyás Dénes azt mondta, hogy egyetlen egy embernek van ebben a mezőnyben a hangja, és az Darázs Renáta. Minden esetre ez egy jó érzést keltett, és nagyobb bizakodással, de azért az esélytelenek nyugalmával készültem a felvételire, és eljött a felvételi, ami ének tárgyból két fordulós. Az első fordulón mindenki részt vesz, utána kiválogatják azokat az embereket, akiket a második fordulón is szeretnének meghallgatni. Az első fordulón megengedték, hogy a jelölt válasszon egy dalt, és ehhez választottak ők egy dalt. És én Orbán György Diákvasárnap című dalát választottam, ami egy nagyon jó pufa dal, egy Vörös Sándor versre íródott dal, és hogy arról szól, hogy van egy diák, és hogy tavasz van, vasárnap, mindenki kint van a szabadban, a korzón, és ő otthon van, és döglik. Ez a szó szerepelt benne, hogy döglöm. És én olyan büszke voltam magamra, hogy most én aztán a zeneakadémiai felvételimen egy olyan dalt énekelek, amiben az a szó szerepel, hogy döglöm. Minden esetre elénekeltem ezt a dalt, szerintem nem rosszul. Nem emlékszem rá, hogy a tanári kar milyen dalt választott másodiknak, viszont délután az eredmény hirdetésen, ami úgy zajlott, hogy kitettek egy papírt a névsorral a hirdetőtáblára, ott láttam a nevemet, és tudtam, hogy a második fordulóban is szerepelnem kell. A második fordulóra körülbelül 20 embert engedtek tovább. Azt tudtam, hogy a második fordulón kell énekelni egy áriát. Emellé fognak ők választani egy dalt. Énekeltem egy Mozart dalt, és énekeltem egy áriát Mascagni L'Amico Fritz című operájából. Nagyon izgultam, most már éreztem, hogy tétje van a dolognak. Utólag én úgy látom, hogy az nem sikerült jól. Úgyhogy én nem is maradtam ott az épületben. Tudtam, hogy pár órát kellene várakoznom a végeredményre, mert névsorban haladtunk, és én a D betűvel elég elő szerepeltem. Úgyhogy elmentem sétálni. Aznap délután, mikor kitették az eredményeket, akkor láttam, hogy tovább mehetek a következő fordulóra, ami a kötelező tantárgyak volt, szolfés, zeneelmélet és zongora. Ez minden esetre azt jelentette, hogy bár nem énekeltem olyan jól, de az előző két alkalommal meggyőztem annyira tanárokat, hogy nekem akár helyem lehet itt. Mikor az összes vizsga lezajlott, kitették ismét ezt a bizonyos papírt a hirdetőtáblára, és azt láttam, hogy maximális pontot kaptam. Szegény szüleim, akiket addig azzal hitegettem, hogy úgyse fognak felvenni, ők le akartak engem erről beszélni. Anyukámnak az volt a véleménye, hogy az énekesi pálya bizonytalan, nem lehet ebből megélni, mindig annak van kitéve az ember, hogy hívják, nem hívják, de ekkor meg olyan büszkék lettek arra, hogy na hát, az ő lányuk mindenféle protekció nélkül, a saját tehetségével, a saját erejéből, a saját tudásával és saját ambícióból jól tudott teljesíteni egy ilyen szigorú megmérettetésen. A 80-valahány emberből 8 embernek engedték meg, hogy részt vegyen a kötelező tárgyakon, de aztán valakinek ezek a vizsgák nem sikerültek, néhány emberke pedig valami teljesen másokból esett ki, és végül szeptemberben 4-en kezdtük el az osztályban, ebben az évfolyamban a tanulást. Én az egyetemet azért nem mertem teljesen felrúgni. Akkoriban volt arra mód, hogy az egyetemen halasszunk. Beadtam egy halasztási kérelmet, nem árultam el, hogy miért. Elkezdtem a Zeneakadémiát, a szüleimet továbbra is azzal hitegettem, hogy kiderülhet, hogy nekem ez nem tetszik, nem vagyok idevaló, nem szeretem meg, még mindig visszamehetek az egyetemre. Aztán letelt az első év a Zeneakadémián, és nagyon szerettem. Arra jöttem rá, hogy ez a szakma, ez nem pusztán egy szakma, és nem lehet olyan könnyen megtanulni, hanem ez egy életmód és egy kultúra, ami nekem részben hiányzott. Nem zenei gimnáziumból, nem konziból érkeztem a Zeneakadémiára. Nem volt mögöttem az, ami az összes többi osztálytársamnak, akik budapesti értelmiségi családból származó gyerekek voltak, fiatalok voltak. Nekem nem volt meg ez a háttér, nekem mindent magamnak kellett pótolni, koncertekre járni, zenéket hallgatni, megismerkedni ennek az egész szakmának a hátterével. Minden esetre első év végén ismét kérvényeztem egy évhalasztást az egyetemen, ez 2 évig lehetséges. megadták ezt a kérelmet, tehát másodévet is elvégeztem a Zeneakadémián, és akkor világosan vált már számomra, hogy én ezt akarom csinálni, nekem itt a helyem, nekem énekelnem kell. Az nem volt elég világos, hogy aztán ezt nekem milyen formában kell csinálni, és pont ezek miatt, a hiányosságok miatt, hogy én ennek a szakmának a hátoldalát, vagy a beágyazottságát nem birtokoltam, ezért voltak megingások, voltak nehéz évek, volt, amikor nem úgy ment az éneklés, ahogy szerettem volna. Vagy kiderültek technikai hiányosságok, amikor valaki csak hobbiból és örömből énekel, az egy teljesen más típusú feladat, mint amikor ez szakmaként minden nap nehézségek ellenére kell csinálni, esetleg nem csak úgy, nem csak azt, amit én szeretnék. Akármilyen nehézség volt az énekléssel kapcsolatban, annak a biztonsága, hogy én azt érzem, hogy nekem ezt kell csinálni, az nem múlt el. Ilyen is volt nekem a viszonyom ezzel az egész zenéléssel. Én egy nagyon önfejű gyerek voltam. Nagyon korán valahogy a saját életemről döntéseket hoztam, és a szüleimet ezekről a döntésekről csak értesítettem. És írtó jó fejek voltak, hogy ezt nem vették zokon, sőt, én úgy gondolom, hogy titokban egy pici megkönnyebbüléssel fogadták, mert engem nem mindig értettek. Viszont nagyon megbíztak bennem, azt is látták, hogy jó tanuló vagyok, jól szerepelek, mindenféle versenyeken indultam. Matek versenyeken, helyesírási versenyeken, szép kiejtési versenyeken, és hogy ezek a dolgok jól mennek, hát akkor a gyereknek van egy ilyen mániája, hogy Istenem, még zenélni is akar, meg zongorázik, nem baj, amíg nem megy a tanulás rovására. Nekem az éneklés valahogy annyira ösztönös és fontos önkifejezési mód volt, hogy akármikor alkalmam nyílt, én énekeltem. Ezt úgy kell elképzelni, gimnáziumban az összes 10 percben én énekeltem. De nem dudoráztam, nem dünnyögtem, hanem hangosan, főleg amikor már tanultam énekelni, és tudtam, hogy kell, hogy kiengedni a hangomat, maximális hangerőn az osztályban a 31 másik osztálytársa mellett, akik mondjuk üvöltöztek, rohangáltak, verekedtek, tornáztak, labdáztak, beszélgettek, ettek, ittak, én mellettük énekeltem. Sőt, igazából ez a hangzavar még stimuláló hatással volt rám, bármikor képes voltam darra fakadni, és bármi. Amit éppen tanultam, amit éppen hallottam, ha tudtam a szövegét, ha nem. Ha ez Mozart Requiem részlet volt, és fogalmam sem volt a szövegről, csak a dallamról, akkor azt énekeltem. Ha ez magyar népdal volt, akkor azt énekeltem. Tehát tényleg folyton folyvást énekeltem. Sőt, valahogy ez a kritikátlan éneklés, ha üres időm van, ez még az egyetemen is folytatódott. Szóval minden esetre volt bennem egy ilyen nagyon-nagyon erős kapcsolódás meg igény az énekléshez, de nem tudtam, hogy ez hova fog csatornázódni. Ez vezetett oda, hogy jelentkeztem a Zeneakadémiára, énekszakra, hogy felvettek, és hogy elvégeztem. És abban is nagyon szerencsés voltam, hogy ugyan nekem a Zeneakadémia utolsó éveiben az éneklés éppen nem ment igazán jól, de a tanítás nagyon jól ment. Felajánlották nekem, hogy a Zeneakadémián, a karvezetés tanszéken megőrült egy félállás, ott taníthatnék leendő karvezetőket és énektanárokat énekelni. És itt indult el a pályám, ez volt az egyik első munkahelyem. Persze éneklés is volt mellette, ebben az időszakban még elkezdtem tanítani a Soproni Zeneiskolában is, szintén énekelt, és a Soproni Petőfi Színházban 2 darabra szerződtettek. Ami engem érdekel, az a dal, és az oratórium, a régi zene, vagy a modern, ez egy olyan érdeklődés, amivel nagyon nehéz zenei karriert csinálni. Viszont ott volt a másik út, a másik lehetőség, a tanítás, amit szintén nagyon-nagyon szerettem, és abban meg összeértek azok a dolgok, amiket előtte jól csináltam. Az éneklés, a zene szeretete, az, hogy tudok zongorázni, tehát tudom kísérni a hallgatóimat, hogy szeretek tanítani, hogy szeretek utána olvasni dolgoknak. Ezeket a képességeimet is tudtam benne használni.
Thank you.
Utólag visszanézve, nagyon fontos volt ez az 1997. januári tüntetés. Szembe kellett néznem azzal, hogy bennem nagyon erős vágy van az éneklésre, és tartozom magamnak annyival, hogy megpróbálom. Hogy megpróbálom a zeneakadémiai felvételit. Úgy képzeltem el, hogy én a halálos ágyamon nem akarok magamnak szemrehányást tenni, nem akarok azon gondolkodni, hogy mi lett volna, ha. Mindent egy lapra teszek fel, megpróbálom. Ha sikerül, akkor ez az én utam. Ha nem sikerül, az a pálya is tetszett volna, bemaradhattam volna akár az egyetemen, vagy mint magyar matematika szakos középiskolai tanár, tanítok. Ez is egy vágy volt, ez is érdekelt, de muszáj volt nekem kipróbálnom. Nem tudtam ennek a belső hangnak nem engedelmeskedni. Ez a belső hang volt, ami gyerekkoromban ezeket a változásokat kikövetelte, hogy én zongorázni szeretnék, hogy angolul szeretnék tanulni, hogy énekelni szeretnék tanulni, hogy egyetemre szeretnék menni, és ez volt az, amelyik azt mondta, hogy neked meg kell próbálni a zeneakadémiai felvételit. És most utólag látom, hogy az összes szerencsés véletlen, hogy nyílt egy zenei általános iskola, hogy jött egy énektanár Sopronba, hogy én ezeket a szerencsés véletleneket kihasználtam, vagy akár a szüleim, és ezeknek a belső hangoknak, ezeknek a belső késztetéseknek engedelmeskedtem. Mindez az apró részlet aztán ha helyre került, és mindez az apró részlet vezetett el oda, hogy most, ma azt csinálhatom, amit szeretek, és úgy kezdődik egy munkanapom, hogy felnyitok egy zongorát.
Darázs Renáta a diploma megszerzése óta főként dal- és oratóriuménekesként működik. Fő érdeklődési területe a német és a francia dalirodalom, de elkötelezett előadója a modern zenének is. Sokrétű repertoárja Monteverditől Kurtágig terjed. Renáta ezen kívül a Zeneakadémián és a Kecskeméti Koda Intézetben hangképzést tanít a karmester, karvezető és énekzene tanárszakos hallgatóknak. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Küldd el a történetedet az igaz@igaztörténetek.hu e-mail címre, és mi majd keresni fogunk. Kövess bennünket a Facebookon, és ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos örülnek majd neki. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.